Egy új címmel folytatjuk ezt a kegyelemmel kapcsolatos témakört, mindig benne lesz a kegyelem üzenete az üzenetekben. Az a címe, hogy a győztesek között. És a téma a szellemi harcról is szól, de legfőképpen a kegyelem és a szellemi harc között összefüggéseket elemezzük majd. Azt hiszem, hogy akármelyik politológus, vagy bármelyik egyszerű ember, azt, ha bekapcsolja a televíziót és rátekint a hírműsorokra, akkor látni fogja, hogy valami nagyon nincs rendben kint, és azt is látod szellemben, hogy valami nagyon furcsa vallásháború van ott kint. Ez egy nagyon nagy jel, ez csak a vak nem vesz észre. Gyerjétek is az igéhez, a Jelenések 12-höz. Ezt a Pali felolvasta az egyik szolgálata alatt, és megihletett ez az ige, és a szívemben az volt, hogy ezzel az igével rohanjunk a következő időszakban, és értsük meg, és éljük meg ezt az igét. Mielőtt felolvasom, kérek benneteket, hogy tegyétek föl a kezeteket, és csináltok egy olyat, mint Churchill csinált ezt a vét. Halleluja. Mostatok ezzel minden alkalom, amikor én szolgálok, és ebben a témában vagyunk, ezt fogjuk gyakorolni. Halleluja. Halleluja. Bármi történik ott kint, mi itt belül győztünk. Győztünk. Ez az új jel. Győztünk. V, mint Viktori. Győzelem. 12:10. És hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, az erő, a mi Istenünknek királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádlója levetetett, aki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. 11-es verszak. És ők legyőzték azt a bárány véréért, a bizonyságtételünknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak, akért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Amen. Én odavaló vagyok. Te is? Szokták mondani, hogy ilyen rossz száj kicsengése, te odavaló vagy. Én odavaló vagyok. Halleluja. Te odavaló vagy. Először is. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy 10-es verszakot figyeld, most lett meg az üdvösség. Most lett meg az erő. Most. Ez a most, ez egy mennyei időszámítás. Az Istennek az időszámítása. Mi most a mostban élünk. Miért? Mert újjá születtünk, befogadtuk az Urat megváltónak, és átvitt bennünket egy másik dimenzióba is. Azért annyira nagyon menjünk el, két lábbal, ahogy mondja Smith Wigglesworth, két lábbal a földön járjunk, de a szívünkkel meg a mennybe. Tehát Isten igény azt mondja, hogy most lett meg, tehát létrehozta Isten a mennyben, a természet fölötti időben az erőt, az üdvösséget, az erőt, ez a természet fölötti erő, ez a teremtő erőre gondol itt az ige, Isten királyságára gondol, az Isten uralmára, szó szerint, Krisztus hatalma. Ez a Krisztus hatalma, ez a görögül exuszia, ez nem csak hatalmat jelent, hanem szabadságot az uralomra. Hogy egy helyen Isten azt tesz, amit akar. Mert ő benne van az alapozó lény, lét és légy, ő benne van az ok és az okozat, és ez az ok-okozat, ez a lény, ez ott terjed ki, és ott sugárzik bele szabadságot, hatalmat, uralkodást, ahol akar. Amen. Mert Istennek van meg az alappillére a tulajdonságai között, hogy benne van a szabadság, és oda sugározza ezt a szabadságot, ahova akarja. És oda, ahova sugárzik, ki jön belőle, kivezeti önmagából ezt a szabadságot, ott ő uralkodik. Sőt, úgy is mondhatom, mostában sokat foglalkoztak a szabadság témájával, hogy a szabadság Isten akarata. Függetlenség a világtól, függetlenség a kozmosznak az uralmaitól, mi ármilyen felhatóságtól, és szabadság arra, hogy az legyél, akivé Isten tett téged. És egy helyen úgy élj, abba a pozícióba, abba az atmoszférába, ami vagy. Dicsőség az Úrnak. Nem a világ szerint élsz, nem a világ szerint gondolkozol már, hanem Isten szerint gondolkozol, Isten szerint élsz. Ez a szabadság. A világ az azt hiszi, hogy szabad. A Biblia azt tanítja, hogy a világ nem szabad. Befolyás alatt van az ember. És egyre jobban látod a politikában ezt, hogy már egyre kevesebb a szabadságuk is, amire úgy gondolják, hogy szabadság. Mert van szellemi szabadság, és van fizikai szabadság. És ők legyőzték azt, 11-es verszak, a bárány véréért, ez nem csak ezek a ragok, ez a görögben ezek érdekes dolgok, ha valaki tanul görögöt, az tudja, hogy a ért, ben, általat, vagy ért, ezért, tehát ezek a ragok fölcserélhetők, és nem csak azt jelenti ez, hogy legyőzték azt a bárány véréért, hanem a vérében, vagy a vére által, így is lehet fordítani. Tehát legyőzték a bárány véré által, az ő bizonyságtételük beszédé által, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Még egy fordítás, hogy jobban értsd ezt az igét. Ez a legyőzték, ez egy olyan ige időben van, ami folyamatos ige időben van. Folyamatos. Tehát folyamatosan legyőzik. Azért, mert akármennyire furcsa, de a sátán, bár le lett győzve jogilag a kereszten, ott fönt, le lett győzve, azonban egy ilyen, hát hogy mondjam, talán ez a legjobb, mint lagzilajcsút eszembe, elnézést. Hogy 30 napra ugye most leültették lagzilajcsit, mert lopta az áramot, állítólag. És amikor kiengedik majd az ideglenes 30 napból, akkor ideglenesen lesz szabadlábon. És az ördög ideglenesen van szabadlábon. Ideglenesen van az ördög szabadlábon. És addig, viszont, amíg szabadlábon van, addig dolgozik. És a mi feladatunk ezt legyőzni. Sőt, javítom, rögtön magamat korrigálom, nem mi győzzük le, az Úr már legyőzte, mi csak érvényesítjük azt, ami a miénk. Ez olyan, mint amikor nemrég néztem Richter Gedeon életét. És ez olyan, mint amikor valaki, ez a győzelemnek az aktualizálása, illetve kihirdetése, kinyilvánítása, vagy a harcban a győzelem, ez ahhoz hasonlít, mint amikor Richter Gedeon fölvett egy fiatal embert, aki nagyon ambíciózus volt, és üzletkötőnek vette föl, és aztán pedig ez a fiatal ember és több más fiatal ember olyan ambícióval volt jelen a 30-as években, vagy 20-as, 30-as években, hogy az egész világra 100 helyre elvitték a Richter Gedeonnak a különböző gyártmányait, orvosi feltalálás által, gyógyszereket, meg ehhez kapcsolódó nem tudom miket. A lényeg az, hogy elvitték, és aki kiment üzletkötő, annak nem kellett ott azon a földön legyártatnia, hanem ő egy kész terméket vitt el. Egy kész terméket értékesített. És ugyanezt történik a győzelemnek a kihirdetésével is, hogy te már egy kész terméket, egy kész döntést, egy kész cselekményt, egy kész valóságot hirdetsz ki. Neked nem kell ott győznöd, mert már győzött az Úr. És ez működik. És mi ez a valóság, ami miatt működik? A hit. Hogy neked van hited. És a hit az egy eszköz. Az egy olyan eszköz, ami mint egy ilyen pénzváltó eszköz. Hogy olyan eszköz, hogy az beteszed a szellemvilágba, az működik. És behozza azt, amire szükséged van. Vagy aminek az Úrnak szüksége van. Tehát nem mi hozzuk létre a győzelmet, az készen van. Mi csak terjesztjük a győzelmet. Úgy, mint amikor például van még egy ugyanilyen hasonlót, ugyanez az elem, van a népszabadság. A népszabadságot, aki árusítja, annak nem kell azon gondolkodni, hogy minden reggel legyártja a népszabadságot. Mert már kész termékként reggel odaviszik a népszabadságot, és azt értékesíti. Ugyanígy a győzelmünket is. Mi nekünk nem kell legyártani, készen van. Nekünk hirdetni kell. Hogyan hirdetjük? A bárány vére által. És a beszédünknek a bizonysága által. Ki hirdetett? És a következő pedig, hogy nem kímélték az életüket halálig. Most ez mit jelent? Mártír halált? Lehet. De nem csak mártír halálról van szó itt, hanem a szófordulat, az élet az a Biblia alapján, a Szentírás teljes igazság alapján, az nem csak egy földi létről van szó, egy állapotról, egy lélekállapotról, hanem sorsról, életvezetésről. Ez azt jelenti, hogy ezek az embereknek a sorsuk az nem volt úgymond a szerelmük. Tehát nem az egocentrikus életmódból ki tudtak lépni, és nem az egójuk volt az életük értelme, hogy önmegvalósításban legyenek, hanem azt akarták, hogy Isten rajtuk keresztül megvalósítson dolgokat. És a szellemi harcnak van ez is egy pillére, hogy az ember megérti azt, hogy nem én harcolok azért, hogy valamim legyen, valamit létrehozzak, hanem azért harcolok már, hogy Isten valamit létrehozzon rajtam keresztül. Isten beavatkozzon rajtam keresztül. Egy kérdés. Hogyha te olvasod ezt az igét, és nagyon sokszor olvastad, már sokan olvastátok. És fölteszem azt a kérdést az életedben kapcsolatban, hogy annyira nagy eufóriában vagy a győzelemmel kapcsolatban. Tudod, hogy hogy kell alkalmazni Jézus vérét? És tudod, hogy hogy kell beszélni a Jézus véréről? És tudod, hogy az életeddel, a sorsoddal mit kezdjél? Mert ha ezekre a kérdésekre nem tudsz válaszolni, akkor bajban vagy. És én azért vagyok most, hogy kihozolok ebből a bajból itt ezen a mai napon is. Mert az ördögnél, amúgyha bemész majd vele harcolni bármelyik ringbe, ő vele nem lehet majd humanista beszéddel, vagy bármiféle teológiai fogással, vagy bármilyen intellektuális tudással fogást találni.
Amikor az Antikrisztus lejön majd, akkor kezdesz el azon elmélkedni, hogy hogyan kell beszélni Jézus vére által, vagy hogyan kell alkalmazni Jézus vérét, és majd megállítod az Antikrisztus, mint egy ilyen távkapcsolóval, egy videókapcsolóval, és azt mondod, állj meg, ne haragudj, hogy elmegyek teológiai képzésre, mert szükség van arra, hogy a bárány vérét megértsem, és hogy kell használni azt. De reng, mit akarok kihozni? És amikor bemész ebbe a ringbe, akkor tudnod kell, hogy az ördög soha nem teszi le a boxkesztyűt. Egy. Soha sincs tűzszünet. Tehát olyan nincs, hogy a szellemvilágban abba hagyják a tűzszünetet. Azért, mert olyan aranyos vagy. Vagy azért, mert annyi igét tudsz kívülről. Vagy olyan vallásosnak tűnsz, olyan áhítatos manó a fejed. Vagy azért, mert olyan nagy lelkű vagy, és elmész, és a muszlimoknak is adakozol. Étrehozza egy alapítványt, és nyomod beléjük a ruhát, meg a pénzt, meg a konzerveket, stb. Tehát az ördögöt ezek a dolgok nem érdekli. Nem érdekli az ördögöt azt, hogy mennyire intellektuálisan képzett vagy. Azt sem érdekli, hogy mennyire vagy buta, ostoba és alulképzett. Nem érdekli azt, hogy honnan jöttél. A lényeg az, hogy elpusztítson bennünket. Neki ez az egy feladata van. És a mi feladatunk az, hogy hogyan tudjuk nem csak túlélni ezt a korszakot, hanem győztesként élni. Még egy dolog, azt mondja, itt az utolsó rész, ma nem foglalkozunk ezzel, de azért megemlítem, hogy nem kímlélték az életüket, mint halálig. Ez szó szerint azt jelenti, itt az agapé szóból van képezve, ez a szerették az életüket. Én úgy mondtam nagykörösen ezt az igerészt, hogy egyszerűen nem voltak szerelmesek teljes szívvel az életükbe. Ez azt jelenti, hogy valamit kezdtek a lelkükkel, a sorsukkal. És elmondom, hogy mit kezdtek. A bárány vére által megtisztították. A bárány vére által engedték, hogy a lelkük alárendelődjön a bárány vérének akarata, terve alá. Egy új életet akartak, egy új életminőségbe mentek be. A bárány vérének az üzenetén keresztül. Mert a bárány vére is beszél. Jobbat beszél, mint bármelyik igaz vére itt a földön, aki itt volt, itt élt, és nagy dolgokat tett Isten nevében. Itt vagytok? Amen. Óriási kozmikus háború van most a szellemvilágban. Az egész világ a politikai oldalról is átrendeződés alatt áll. És olyan dolgok jönnek létre, amik még soha nem jöttek létre. És John Hagee mondja, az egyik riportot néztem vele, ő egy amerikai szolgáló, egy komoly befolyása van a politikában is, és azt mondta, hogy az elmúlt évek azt mutatják, és a következő években is ez a tendencia lesz, hogy Izrael és a Közel-Kelet föl fog borulni. Minden föl fog borulni, és az egy olyan hőmérő, egy ilyen tájoló eszköz, Izrael, ha ott baj van, az egyházban is baj lesz. Mert két területre van nagyon ráállva a sátán és a hordája. Az Izrael, Istennek a kiválasztott népe, és azok a személyek, akik újjá vannak születve. Ez a két terület van, amit gyűlöl a sátán. Az összes többit már lemanipulálta. Az Antikrisztus korszakában nincs arra időnk, hogy azon gondolkodjunk, hogy miért nem voltunk az Úrban. Az Antikrisztus korszakában nem lesz arra időnk, hogy keressünk egy Kenneth Hagin könyvet, hogy valóban hitre tudok-e jutni, vagy nem, vagy mi a hit, vagy mi nincs a hit. Nem tudok egy Derek Prince könyvet keresni, hogy az engeszteléssel kapcsolatban, hogy működik az engesztelés, hogy kell a bárány vérét megérteni? Ott már nem lesz időnk erre, ott már csak alkalmazni kell azt, amit megtanultunk. Ezért ez a korszak mindenki számára egy felkészítő korszak, hogy győztesek legyünk. Nem csak most, hanem majd akkor. Azon gondolkoztam, most gondold azt el, hogy jövő héten egyszer csak feltűnik egy személy, mondjuk a Rothschildéktől, vagy feltűnik egy személy, mondjuk az Európai Unióból, vagy feltűnik egy személy egy új amerikai elnök képében, és az egész egyház kijelentést kap a Szent Szellemtől, hogy ő lesz az Antikrisztus. Gondold azt el, hogy te nézed otthon a tévét, és utána meg nézed a 700-asok klubját, nézed a különböző keresztény hírműsorokat, vagy online-okat, amerikai felületet, ahogy én is nézem az amerikai online felületeket, a Karizma magazint olvasom, és ott egy az egyben premier plánban minden vezető, minden Isten nagy embere kihirdeti, talán még a pápával együtt, hogy nem keverem bele, inkább nem rontom el a gyomrotokat, tehát hogy kihirdetik egyszer csak azt, hogy megjelent az Antikrisztus. Mit fogsz csinálni? Mit fogsz mondani a fiadnak és a lányodnak, a feleségednek, a férjednek, a vejednek, stb. Onnantól kezdve minden átrendeződik. Minden. Egy másodpercen belül. Ott nem azon fogunk utána gondolkodni, hogy kicseréljük a piros autót sárga autóra. És mit csinálunk, hogyha 3-4 héten, 1 év múlva, 5 év múlva ez bejön? Tudod, hogy mi lesz az életérzésed? Úgy, mint a Schindler listájában a főszereplőnek, aki az élete, ugye ott van az élete legnehezebb pillanatában, utána már nem azon gondolkodik, hogy az óráját megtartsa, hanem még azt is eladja. Mert olyan nehéz, és minden idegpályát meghaladó nehéz korszak jön el. És mégis azt mondja Istennek az igéje,
És legyőzték, folyamatosan legyőzték a bárány vérében, az ő bizonyságtételük beszédében, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. A lelküket, a sorsukat alárendelték a bárány vérének az üzenetének. Na, valami ilyesmiről akarok ma beszélni. Dicsőség az Úrnak. Izgalmas? Amen. Szerintem izgalmas. Én nagyon szeretem az izgalmas kihívásra teljes témákat. Halleluja. Sokat fogok ma is olvasni, sok dolog lesz. Nézzük először is. Isten természet fölötti ereje az még nincs úgy beavatkozva a jelenlegi generáció életében, ahogyan el fog jönni pár éven belül. Mózes generációja és Elizeus generációja látta ezt a hatalmas, tömegméretű csoda jelenségeket. Két korszak volt a Földön, még egyszer, a Mózes korszaka és Elizeus korszaka. Ebben a két korszakban volt a legnagyobb csoda jelenség, és egy újfajta csoda jelenség is el fog jönni az utolsó időben. Két szélsőségről beszélek rögtön. Az egyik az, hogy a hit az életünkben az hitre megy. Róma 1. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Zsidónak először, meg görögnek. Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért mondja ezt Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát? Azért, mert a Krisztus evangéliuma akárhol van hirdetetve, az egy folytó és kozmikus háborút idéz elő. Egy folytó erőt és egy kozmikus háborút. És ha benned megszűnik a szégyen, és a megigazultság fölnő, akkor győzni fogsz. És Pál már győzött. Miért győzött? Mert nem volt benne szégyen. Amen. És miért tudott Isten hatalma működni rajta keresztül? Mert megszűnt, hogy a külső világ irányítsa, és befolyásolja, és mondja meg, hogy kicsoda Pál. Hanem a benne lévő hatalom mondta meg, hogy ő kicsoda. És amikor ő hirdette a bizonyságtétellel a Krisztus evangéliumát, akkor az működött is. És üdvösséget hozott mindenkinek, akinek hirdette. 17-es verszak. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Amen. Nem csak hitből élünk, hanem meg vagyunk igazulva. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a hitünkkel van a probléma. Nem a hitünkkel vagyunk probléma, hanem nagyon sokszor, hogy nem tudjuk, hogy mennyire szégyennel és elutasítottsággal és árvasággal vagyunk teljesek. És a hit az mindig adott, a hit az mindig jön. Viszont a szégyen be akarja korlátozni, kontrollálni azt, hogy tud használni a hitedet. A legtöbb ember, amikor probléma elé kerül, akkor mindig azt mondja, ó, bár csak hitem lenne. Én meg azt mondom, lehet, hogy ez a problémád, hogy nincs hited, de én azt mondom, hogy nem csak a hitről van itt szó, hanem hogy tudod-e, hogy te meg vagy igazulva, és te ki vagy belül. Mert az igaz ember él hitből. Nem a szégyennel teljes ember él hitből. Az Isten igazsága kijelentetik, lelepleződik hitből hitbe. Ezt az ígét együtt valljuk meg, ha már itt vagyok, legalább Bibliát olvassál, ha egész héten esetleg nem olvastál. Mert az Istennek igazsága kijelentetik hitből hitbe. Miképpen megvan írva? Az igaz ember hitből él. Amen. Tehát hitkijelentésre megyünk. Mit jelent az, hogy hitkijelentés? Hogy bizonyos dolgokat Isten elmond neked, amelyeket eddig nem láttál. Nemrég lelkigondoztam valakit, és elmondta a problémáit, és én mondtam neki, hogy az jó dolog, hogy feltártad az életedben a problémákat, csak egy gond van, hogy nem látod a megoldást. És amikor a szégyen, a megalkuvás, a bűntudat, a kisebbnőség érzés leural bennünket, akkor az limitál bennünket. Limitál. Kontrollál. Olyan ez, mint egy piros lámpa. Nem enged tovább. Nem tudsz tovább menni. Addig mehetsz, ameddig a kisebbnőség érzésed megenged. A természet fölötti világban nem tudsz járni, csak úgy, hogyha meg vagy igazulva. És tudod is, hogy mit jelent az, hogy meg vagy igazulva. Hogy igaz ember vagy. És ma erről lesz szó, hogy mi van a megigazultság mögött.
Hogyan tudod megérteni és átvenni megigazultságodat? Mert az megigazult ember él hitből hitbe. Kijelentésről kijelentésre. Tudom, hogy egy szintre kell lépned ma, de, és tudom, hogy nehéz lesz, és fájni fog, de sikerülni fog, hidd el. Ma Isten iskolájában vagyunk benne. Az Úr is Isten iskolájába járt. Mi is az Isten iskolájába járunk. Ez Istennek a first class-e, az első osztálya. Halleluja. Mármint a legjobb, a legelső, a legjobb iskolája. Tehát az első dolog volt, amit le akarok szögezni ez az igével kapcsolatban, hogy a hit az nem a végső dolgokat jelenti ki, hanem mindig egy lépést ad a következő lépéshez. Nem tudod a hit által mindent feldolgozni, nem tudsz a hit által mindent megragadni. Mindig csak azt ragadod meg hit által, ami a következő lépésed a hit életedben, a szellemi életedben. Jó? És mi kell ahhoz, hogy a végső dolgokat is meglásd, ahhoz más szellemi kinyilatkoztatások, más kenetek kellenek. Például bölcsesség szelleme, vagy tudománybeszéde. De a hit az mindig valamit megragad, ami már készen van, és egy lépésről lépésre visz. Na, most, hogy míg az eleje van, addig még mondhatok egy pár dolgot a hitről, aztán a végén már egyre nehezebb lesz. A hit, először is a hit az mindig reagál valamire. Reakció. Mire reagál? A kijelentésre reagál. Ha van kijelentésed az igéből, olvasod az Istennek az igéjét, akkor lesz hited. Ezért, amikor azt mondod, hogy nincs hited, először is egy hazugság. Minden ember, aki újjászületett és hisz Istenben, annak van hite. Egy. Kettő. Amikor van hited, akkor azt használnod kell. Mert a hit az mindig mozgásba viszi a szellemi embert. Most próbálom felpumpálni a matracodat, mert le van engedve. És a hit az, ami fölpumpál téged. A hit üzenete pumpál föl téged. Az újjászületést is a hitnek a beszéde hozta létre az életedben. Mert azt mondja Pál a Róma levél 10. fejezetében, hogy aki a hitnek a beszédét szólja, az üdvözül. És én is ma megtanítalak téged, hogy kell beszélni, hogy kell alkalmazni Jézus vérét, hogy kell gondolkodni önmagadról. Mert hogyha például a bárány vérét akarod alkalmazni, és a béka feneke alatt van az önértékelésed, akkor hogyan tudsz majd a sátánnal szembe állni? Elmondod majd, én ismerem ezt az igét, hallgattam a Lajostól, attól a jófejű, nagyfejű testvértől, hallottam ezt sátán, és ő azt mondja, hogy igen, tudom, hogy ott voltál, csak az a baj, hogy nem hittél benne. Sem akkor, sem most. Maga Jézus vére az nem érezhető, Jézus vére. Azt senki nem látta még Jézus vérét. Az nem szagolható, nem forró, bár próbáljuk mondani forró, Jézus és piros. Nem látta, nem? Senki nem látta. Miért? Mert Jézus vére egy szellemi valóság. Na most innentől kezdve már kész, megcsuklott az egyház. Mi az, hogy természetfölötti valóság? Mi az, hogy nem látható? Akkor hogy hiszel benne? Mi az, hogy vér? Mi az, hogy hol van? Meg stb. Ugye? Alaptéma. Úgy kezdődött. Hátradőltél, láttam. Halleluja. Igen, ismerem ezt a témát. Halleluja. Itt van a kis ujjban. Most meg mész össze. Persze. Mert Isten friss kijelentést akar adni. Hogy ne csak mint egy ilyen Ady Endre vers, hogy elmond a depresszíven, hogy Jézus vére mennyire nagy. Hanem higgyél is benne. Tehát a hit az mindig reagál, reakciót hoz létre a hit, reagál. A hit az átvesz, olyan, mint egy CB rádió. Amikor beleszólnak a taxisok a CB rádióba, azonnal reagál a CB rádió. És hogy letiltják azt, aki rosszul nyomja meg a CB rádiót kétszer vagy háromszor. És a hit az mindig reagál, nagyon érzékeny a hit szelleme. Érzékeny Isten kijelentésére, érzékeny Istenre. És amikor benned a hit reagál valamire, akkor az tovább fog vinni téged. Mert nem önmagadra fogsz már akkor fókuszálni, hanem arra, amit Isten mondott. Ez a második lépés, hogy a reakció után te aktív leszel, bevisz egy aktivitásba. Úgy is mondhatom, hogy a hit benned jön és megy. Ő járni akar a hit. Járni. És most figyelj. Amikor Péter meglátta Jézust a János Máté evangéliumában, 14. fejezetében, és jött a vizen Jézus. Hallod? Jött a vizen. Ez nem hülyeség. Ez benne van Isten igében. Járt a vizen. Oda megyünk. Hú, ez még nagyon az eleje, testvérek, de eljutunk. Ameddig. Máté 14. Az emberek ebben a korszakban prédikációkat hallgatnak, azonban a hitük sajnos nincs használva. Az emberek sajnos szeretnek örömmel teljes, vagy vigasztalással teljes prédikációkat hallgatni, azonban soha nem vigasztaltatnak meg. Úgy mennek el szombaton, vagy vasárnap az Isten tiszteletről, hogy más emberek akarnak lenni.
de nem lettek más emberek. Ugyanaz hétfőn, mint előző hét hétfőn. Mert nem alkalmazzák a hitet. Mert senki nem tanította meg a hitről, hogyan kell növekedni őket. Azt mondod, hogy neked nincs szükséged tanulásra. Ez butaság, mert még Jézus is tanult. Folyamatosan tanult. Benne volt Isten iskolájába. Máté 14. Rossz helyen van kinyitva. Máté 14. 22-es verszak. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, és ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt, tehát belefújta a szél a tengerbe a hajót. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. Hallod? A tengeren járván. Járt Jézus a tengeren. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémülének, ez kísértett, és a félelem miatt kiáltoztak. Hát ez sokkoló lehetett. Jézus azonban szólt hozzájuk, mondván, bízatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Jézus tudott valamit a beszédnek a hatalmáról. Illetve, helyesbitek, tudott valamit, hogy amikor Jézus kiszól, amikor Jézus beszél, akkor ott történnek események. Átalakítanak dolgokat, azok a beszédek, ami Jézus szájából jönnek ki. Óriási. Péter tudta ezt. Rutinos volt. És nézd meg, mit mond. Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Hozzád mehessek a vizeken. Miért történt ez meg? Miért történhetett ez meg? Hogy gondolhatta ezt Jézus? Azért, mert amikor a mester közöttük járt, a mester rendszeresen arra biztatta őket, hogy hit által sok minden lehetséges. Hit által elérhetnek valami olyan életszínvonalat, amit eddig soha nem éltek meg. Hit által elérhetnek olyan dolgokat, amit soha nem tettek meg. Hit által olyan helyeken járnak, járhatnak, mint például a víz, ahol soha nem jártak. És ez az óriási Jézusban, hogy amikor Jézus szól hozzád, ő mindig ki akar hozni téged valahonnan, hogy valahová vigyen téged. Mondom, a hit az mindig járat valahol. Itt ebben az esetben Péter a vízen járt. Testvérem, a gyülekezetet Isten meg akarja tanítani, hogy kell hitben járni. Hitről hitre. Mert mi hitben járunk, és nem látásban. Amikor a látásból kiszakad, kiszakítja Pétert, és azt mondja, gyere, gyere Péter, folytatom tovább a történetet. De látva azt mondja, ő pedig mondta, jövel, gyere Péter. És amikor Jézus azt mondta, hogy gyere, a beszédén keresztül képessé vált arra Péter, hogy járjon a vízen. És ez egy ember. Ez egy ember, aki még nem is az újszövetségi szinten él. Egy ember jár a vízen. Azért, mert Isten fia azt mondja, hogy gyere, járj a vízen. Figyelj, amikor elmész az Úrhoz, akkor te viszed a saját magad cokmókodat az imakamrádban, és mindaz a hitetlenség, félelem, mindenfajta a szülői agressziótól kezdve, a múlt sérelmei, a múltnak mindenfajta gyalázása, elutasítottsága, mind benne van a cokmókodban. Ezeket a cokmókokat Isten ki akarja szedni belőled, hogy megtanítson téged valami olyasmire, ahol soha, amit még soha nem tanultál meg. Pontosan ez a természet fölötti világnak a nyitja, hogy olyan dolgokat érj el, amit még soha nem értél el. Mert az emberi képességedet meghaladja a természet fölötti világ. Az egyház erre van elhívva, hogy olyan dolgokat tegyed, olyan harcokba menjen bele, ami harcokban még soha nem volt. Értek velem a Józsué 18-hoz. Józsué 18.1. Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezik Silóban, és oda helyeztették a gyülekezetnek sátra, miután meghódolt előttük a föld. Ez fontos lesz. Miután meghódolt előttük a föld. Győztek. De maradtak valamelyik még Izrael fiai között, akiknek nem osztották valaki az ő örökségüket, 7 nemzetség. Mondd azért Józsi Izrael fiainak, meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene, idáig. Meddig vonakodtok, meddig lustálkodtok, meddig tűrtök még, és ültök le, el kellett volna már foglalni azt, amit már odaadott nektek Isten. Ott kéne már lenni, ahol Isten akarja, hogy legyetek. Hú, halleluja, mondjam le, ámen. Hú, dicsőség az Úrnak. Folytasd, Lajos.
Ott kellett volna már lenniük, de ezek az emberek nem voltak ott. Azért, mert a győzelem kámforában éltek, és nem látták azt a hitben a következő célt, nem akartak hitről hitre menni. Az egy dolog volt, hogy lefoglalták azt a földet, ahová útnyitóul, bevezetőül be kellett menniük. De a következő szint már, ami a lényeges szint volt, az örökségükben benne élni. És elfoglalni azt, amit még soha senki nem foglalt el. De Isten előre már odaadta nekik, mert múlt időben mondja az ige. A tétek. Hogyan érvényesítették a győzelmüket? Úgy, hogy hitre jutottak abban. Valóban, ahol most vagyok, az egy szemenszedett hazugság. Ez nem az én földem. Ez nem az én győzelmem volt. Ez Józsé győzelme. Nem az én földem. Ez nem is Józsé földje. Nem a mi földünk. A mi földünk máshol van. Istennek egy új, jobb célja van. Lassíts, Lajos, lassíts. Nem lassítok, halleluja. Ott kellett volna már lennük. És Józsuénak ez volt a feladata, úgy, mint Jézusnak. Hogy gyere ki, Péter, gyere, mutatok egy új földet, a vizenjárás földjét. Egy új szituációba, egy új életminőségbe akarok belevinni. Hogy megtanuld azt, hogy hitáltal lehetséges a vizen járni. Holnap a Dunában nem egy ébele, mert nem fogsz tudni. Halleluja. Józsué azt mondja nekik, hogy emeljétek föl a popótokat, és megrugdossa őket, hogy kezdjenek el valamerre indulni. Az nem az ő földjük. A győzelem sajnos odáig tart általában a keresztény életében, hogy föltámadt az Úr, ő elhitte, és aztán pedig leül. Ezt pedig mi ki is szolgáljuk, hogy leüljenek az emberek. Szellemben. És nem növekednek az Úrban. És tudd meg, hogy minden győzelem után van egy újabb győzelem. És részszakaszonként győzünk. És az életünk győzelemről győzelemre megy. Ahogy mondja a Jelenések 12. Győztesek vagyunk, de különböző csatáról csatára megyünk. Na most. A szellemi ember azt tudja jól, hogy a következő győzelemhez következő hitszint kell. Mert az a hitszint, amivel győzött az előző városban, vagy földért, vagy bármilyen kihívásban, kísértése szemben, az arra volt elég. Mert a kijelentés arra vonatkozott. És amikor jön a következő csata, tudja jól a szellemi ember, hogy újra hitre van szüksége, kijelentésre. Mert az igaz ember hitből él. A következő. Ha csak egy dologra fókuszálsz, egy győzelemre, vesztes leszel, mert nem egy győzelem az emberi élet, hogy elmész, leharcolod a harcodat, leimádkozod szerdán, és onnantól kezdve, amíg vissza nem jön Jézus, addig győztél. Nem, győzelemről győzelemre megyünk, hitharcról hitharcra. És pontosan a Szentírás azt mondja, hogy a hitnek a harcát kell harcolnunk. Tehát a hit harca az nem a te elképzelésed a harca, nem a te illúzió világodnak a harca. A hit harca az, amit Isten jelent ki számodra, hogy miben legyél kitartó, milyen területen kapsz Istentől felhatalmazást és bizalmat, hogy bizonyos dolgokat megcsinálj, megszerez, átvegyél, birtokba vegyél. Csak egy minta, majd beszélek Illésről, és ezt azért el fogom mondani többször ezt a sztorit. Amikor Illés megcsinálta a 850 prófétával való harcot, emlékeztek rá? Fölvitték a Kármel hegyre ezt az egész sztorit, és ott győzött az Úr. 850 prófétát győzött le Illésen lévő szellem, vagy az Isten szelleme megjelent. Egy teljes győzelmet aratott Jézabel szellemével szemben. Ugye mindenki azt hitte a Kármel hegyen, hogy ebben a nagy csatában, hogy Illés és Illés Istene győzött. Azonban ez nem a teljes siker volt. Egy dolgot akarok ebből a sztoriból. A következő oldalakon azt szokod látni, hogy Illés egy depressziós ember. Hogy lehet az, hogy Illés Isten nagy profétája, az egyik legnagyobb proféta a Szentírásban. Egyik pillanatban győz, Isten lejön, fölnyalja a tüzet, a másik pillanatban a fölnyaló Isten, aki képes arra, hogy kreátori, teremtő erővel megváltoztasson természetes törvényeket, a következő időben engedi, hogy Illés összezúzza magát, és összeessen, mint amikor a vízből kivonják az oxigént, vagy amikor a jég meleget kap, és összefolyik, és elfolyik a jég. Egyszer csak elfolyt Illésnek a hite. Hogy lehet ez? Az történt, hogy Jézabel azt üzentette Akhában keresztül, azt üzente, hogy meg foglak ölni Illés. És mivel nem értette meg Illés a következő szinten, hogyan kell növekednie, és mi lesz a következő kihívása, ezért bement a szívébe ez az ige Jézabel szellemétől, ettől a gonosz az akkori uralkodó fejedelemnek a szellemétől, beszédétől, megigéző, varázsló beszédétől, bement Illés prófétába ez a beszéd, hogy megöllek, elbizonytalanodott, és elkezdett futni. Kifutott a világból. Egy mondat, testvérem, egy mondat. Tudod, mire akarlak ezzel kapcsolatban ösztönözni? Hogy az, amiről fogok beszélni ebben a sorozatban, az nem természetes logikával megérthető. Mert van Illés, aki előtte 850 prófétát ugye legyőz. Egy helyen, egy imáján keresztül. Az az Illés a következő korszakában egy földi lénytől, Jézabeltől, persze aki mögött egy óriási fejedelem van, egy mondatától összeesik. Úgy összeesik, úgy szakad meg, mint a rigalánc. Szétszakad. Egy mondattól. Miért? Azért, mert a természet fölötti világot intellektuálisan nem tudod legyőzni. Mert a természet fölötti világ az nem arra épül, a természet fölötti világ nem arra épül, hogy neked mennyire nagy a tudásod, hanem arra épül, hogy mekkora a hited. Arról beszéltem, hogy a hit az nem a végső dolgokat látja, hanem lépésről lépésre megy. A másik dolog pedig, amiről beszélek még, és elmondom neked így az alkalom, tehát a témák előtt, hogy a hit az mindig korlátolt. Korlátolt a hit. A hitnek van egy szabad területe, ami a kijelentésen alapszik, és ebben a területen, ahol van a hited célja, ott tudsz menni a hittel. Azonban következő területre, hogy be tudj menni, oda újra hit kell. És értsd meg, hogy a hitnek van egy természet fölötti időperiódusa. Akkor ott szól Isten azon a helyen. Ha azt nem csinálod meg, engedetlen vagy, nem fog működni a hit. 10 év múlva, meg 20 év múlva. Friss hitre van szükséged megint, és friss kinyilatkoztatásra. Hogy Isten mit akar ma. És amikor az emberek találkoznak különböző kihívásokkal, vagy ilyen érdekes, kizökkentett sors állapotokban, bizonyos olyan nehézségekkel, amire nem számítottak, akkor elszakadnak attól a hittől, ami a megoldás lenne. Mert nem vagy fölkészülve arra, hogy minden egyes csata után újabb kudarcok is jöhetnek be. Még egyszer. Azért, mert valahol győztél, az nem jelenti azt, hogy azért, mert te győztél és sikeres voltál a hited által, a következő szinteden nem lesz kudarc élményed. És most térünk rá a kegyelemre, és most kell megtanulnod azt, hogy hogyan kell feldolgoznod a kudarcot. Ahogy Illésnek is föl kell dolgozni a kudarcot. Azt, hogy bizonyos dolgok nem működnek. Nem jönnek be. Nem tudsz befolyásolni tényezőket. Kijött a befolyásolási erőt és tényeződből, az a dolog, amit nem tudsz megváltoztatni. És vannak is, lesznek ilyen helyzetek az ember életében. És a győzelemről beszélek még mindig. Még mindig a győzelemről beszélek. Mert az, hogy pillanatnyilag vesztes vagy, az egy állapot. De a természet fölötti világban már megvan a következő szinteden a győzelem. Ezért mondom én, hogy a hit az egy a legnagyobb kreatív erő. A hit. A legnagyobb kreatív erő. Mert a hit mindig oda fog vinni, ahol a megoldás van. Olyan a hit, mint amikor bedobnak egy embert egy kútba, és leeresztenek egy kötelet. A hit mindig meg tudja ragadni azt a kötelet. És mindig tudja, hogy az a kötél lesz a megoldás. És ki fogja húzni szép lassan az embert a hit mindig bárhonnan. Csak el kell jutatni benneteket arra Istennek, hogy lássatok mást, mint amit eddig láttatok. Képzeljetek el többet, mint amit eddig elképzeltetek. És bízzatok jobban Istenben, mint ahogy eddig bíztatok. A szellemi élet egy haladás. És ennek a haladásnak van egy ritmusa. És a sorsodnak is van egy ritmusa. És a hitnek is van egy ritmusa. Ha te kijötsz ebből a ritmusból, akkor föl fogsz borulni. Mert Isten határozza meg a lépéseidnek a súlyát, tartalmát, idejét, tempóját. Isten határozza meg a növekedésedet. Ez ugyanaz, mint amikor én a 2-3 éves gyerekemet akarom megtanítani angolra, görögre, meg héberre egyszerre. Nem fog sikerülni. Három ige. Lukács 2:40. Ez Jézus. A kisgyermek pedig növekedik, erősödik szellemben, ez nem a lélek szó van a görögben, hanem a szellem, teljesedve bölcsességgel, és Istennek kegyelme vala ő rajta. 2 Péter 3.18, 3 ígét felolvasunk, és aztán majd kibontjuk. Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusnak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. És mondta az Úr, Márk 4.26, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És úgy van tovább, és azt kikelvén, minden fánál nagyobb lesz. Felnövekedvén, minden fánál nagyobb lesz. Növekedés. A szellemi ember úgy van megteremtve Istentől, nem kell csinálni semmit, mert Isten úgy csinálta, automatikusan beprogramozta a szellemi emberbe, mint Jézusnak az életében, hogy növekedjen. Mondd együtt, növekedés. Amikor azt mondom, hogy nincs hited, ez hazudok, mert van hited, és neked hatalmad van arra a hiteddel kapcsolatban, hogy azt munkába állítsd. És az tud növekedni is a hit. Mert a hit maga, a hit szelleme képes arra, hogy növekedésnek induljon. Figyelj, most úgy hallgass engem, hogy ezd el az elmúlt évtizedetnek a szükséges nyomorúságait, és mindenfajta kényszerképzeteit, meg gürceit, gürizését, és szerencsétlen dolgaidat. Hogy nincs elég pénzed, nincs elég sikered az életben. Nem tudom, mit nincsen. Engedd el! És engedd meg, hogy Isten szóljon hozzád. Engedd meg. Növekedés alatt vagy. Akár hiszed, akár nem. Az, hogyha tudatosan ellene mész, az a te problémád. Tehát a kisgyermek is növekedett. Kicsoda növekedett? Jézus. Maga Jézus szelleme, szellemi karaktere is arra volt rendelve, hogy növekedés alá kerüljön. Mivel növekedett? Mennyei bölcsességgel, azaz a mennyei intelligenciával, és Isten kegyelme volna ő rajta. És a kegyelemben növekedett. A kegyelemben növekedett, azáltal pedig erősödött a szellemben. Na ez a három összefüggésben van. A benned lévő szellemednek, a szívednek a megerősödése, a bölcsességgel és a kegyelemmel. Következő. Péter azt mondja a gyülekezetnek, hogy növekedjetek a kegyelemben. Tudta Péter, be már letanította őket, hogy hogyan kell növekedni kegyelemben. És ma megkérdezel egy embert a gyülekezetben. Figyelj, te növekszel kegyelemben? Azt fogja mondani, hogy igen, mert nem mer hazudni. Mert vallásos. Mi vallásosak tudunk hazudni. Mert azért vagyunk vallásosak, mert tudunk hazudni. Ha nem hazudnánk, akkor nem lennénk vallásosak. Azt mondjuk erre, hogy mi most már, hogy nem tudom, hogy kell kegyelemben növekedni. És akkor Isten elkezd tudni téged tanítani. Amen? Hogy nem hazudsz magadnak. Ő természetes kijelentő mondatban mondja, növekedjetek a kegyelemben. Tamásnak, Pál Timóteusnak is ugyanezt mondja. Erősödj meg a kegyelemben. Erősödj meg a kegyelemben. Mi az, hogy megerősödni a kegyelemben? Márk 4.26-hoz menjünk. Jézus mindig megoldást ad. Márk 4.26. Be kell menni Isten iskolájába. Be kell ülni a padba. És Isten fog tanítani. 4.26. És mondta a mester, úgy van Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe. Alszik, föl kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő. Hallod, felnő? Ő maga nem tudja miképpen. Magától terem a föld. Idáig. Magától terem a föld. A mag, az a kijelentés, garantálja, benne van a magban, a kijelentésben a növekedés. Be van programozva. Ez olyan, mint egy DNS. Ez olyan, mint egy sejt. Be van programozva a DNS-be, a sejtbe, hogy magától működjön. És Isten igéje úgy van létrehozva, hogy nekem nem kell működtetni, kicsinálni Istent. Hogy majd én megmagyarázom neki, hogy csinálja a dolgokat. Isten benned működteti. Benned. A legfontosabb, hogy bekerüljön a mag a szívedbe. Mindig a hitnek a kijelentése. Hogy merre kell menned, mit kell csinálni. Ez az első dolog, hogy bekerüljön a mag. Akkor tud bekerülni a mag, ha kikerül valami más. Kikerül valami más onnan. Megmutatom, hogy mi az, aminek ki kell kerülni. Gyere vissza a Máté 14-hez, ugyanúgy Péternek a sztoriához. Minek kell kikerülnie, amit magadba tettél. Ki kell szedned onnan. Szívedből. Éveken keresztül ezzel foglalkozta, hogy beléd kerüljön. Nem öntudatosan, öntudatlanul. 30-as verszak. Máté 14-30. De látva a nagy szelet, ki ez, Péter, megrémüle, és mikor kezd vala merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mi volt Péterben? A félelem. Mi volt benne félelem? Miért kezdett el süllyedni? Miért nem tudta végigvinni a természet fölötti utazását? Mert benne volt valami, aminek nem kellett volna benne lenni. Mi tiltotta le? A félelem tiltotta le. Mi a 21. század legnagyobb betegsége? Bármelyik pszichológustól vagy a tévében ezt fogod látni. Stressz. És mit hoz Isten? Distresszt. Halleluja. Kiszedi a hit által a szívedből a stresszt. Hogy ne félj. Hogy jött be a félelem Péter életébe? Hogy nézte a habokat. Miért? Mert megszokta, hogy amit néz, az beengedi. És mire kell nekünk megtanulni, mire kell nekünk megengedni Jézust, hogy mit tanítson meg, hogy amit nézünk, az ne kerüljön belénk. Amit hallunk, az ne kerüljön belénk. Hanem mi kerüljön belénk? Az Isten igény által, az a látás, amit Isten akar adni neked, hogy hitről hitre menjél. Mert a hit az nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Amen. Márk 6:45, ugyanez a sztori. Kicsit többet mondott Jézus a Márk evangéliumában erről, vagyis hát a Márkon keresztül. Márk 6:45. És azonnal kényszeríti tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Betesda felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Miután pedig elbocsátotta őket, felment a helyre imádkozni, és mikor beesteredett a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, hogy vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt, és az éj negyedik szakában hozzájuk ment a tengeren járva, látta, hogy küszködnek, és el akart vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisétetnek félték, és felkiáltottak. Gondolod, ez a pár zsidó ember, aki ott ült, férfi, mondjuk egy olyan 30-as, 40-es kategória volt, miért kiálthatott? Azt hiszem, hogy belezengett a környék. Mert mindnyáján látják valahogy őt, és megrémülének. De ő azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Akkor bemélve hozzájuk a hajóba, elállt a szél. Ők pedig magukban szer fölött elálmékodtak, és csodálkoztak vala. Szó szerint önkívületi állapotba kerültek, ez van az eredetiben. Mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. Halleluja. Ezt a sztorit olvastam otthon. Magamra ismertem. Remélem, te is magadra ismersz. Jézus azt mondja itt, egy titkot árul el, hogy mi volt Péter félelme mögött. És elmondom, hogy mi volt Péter félelme mögött. Mi volt az, ami miatt megrótta Jézus Pétert? Hogy előtte csodát látott. És az a csoda, amit Jézus végzett, az nem törte össze a szívüket. És most, amiről fogok beszélni ezekben a sorozatokban, ehhez az kell, hogy összetörjön az ember szíve. Hogy elhiggye a természet feletti világot. Mert a szíved olyan kemény, hogy nem hisz abban, hogy Isten képes az anyagból életet létrehozni. Az elhalt sejtekből élő sejtet. Az elpusztult DNS-ekből élő DNS-t. Ugyanis a feltámadás ereje erről szól. Arról szól Isten, hogy ő a teremtő Isten, aki megteremtette, nem semmiből, hanem az ő gondolatán keresztül a földet. És azt mondja Jézus, hogy Isten hite legyen bennetek. Isten hite legyen bennetek. Nem azt mondja, hogy legyen bennetek majd hit, hanem hogy Isten hite legyen bennetek. Tehát az a hit, ami benned van, az Istennek a hite. Egy másik helyen a Róma 5. fejezetében azt mondja Pál, hogy kitöltetett belénk Isten szeretete a Szent Szellem által. Maga a szeretete is, amit Isten szeretett, az se a tiéd, az is Istenből van. Tehát már megalapítottuk ma, van szeretet benned, ami nem a tiéd, és van hit, ami nem a tiéd. Amen. Isten hite van benned. És amikor azt mondja Jézus, hogy kemény a szívetek, azért kemény, mert nem engedték, hogy hatása alá kerüljön a természet feletti világnak a szívük. A mi generációnk kemény szívű generáció. Materialista generáció. Európa meg van kövesedve, jégé van fagyva. Nincs hit, élő hit Európában. Jobban hisznek az afrikaiak, meg a kolumbiaiak, meg a dél-amerikai részen az emberek, mint nálunk Európában, vagy itt Magyarországon. És azt kérdezi, Lajos, mi a legnagyobb problémája, engem eddig még Isten nem használ. Lajos, mi a legnagyobb probléma az egyházban, hogy ilyen ősküveletek, meg vallásos őrültek vannak az egyházban, meg pedofilok, meg stb. Azért, mert nincs összetörve a szív az Istennek a természet feletti beavatkozása által. Eredendően az ember, a szív lény. És ami a szívben van, azt tudja csak létrehozni az ember. De ha az embernek szíve kemény, és azt mondod, hogy ennyire egyszerű, igen, én most ebben a hitben vagyok, annyira egyszerű a szellemi élet. Kemény a szívem, nem működik a hit, ha puha a szívem, működni fog a hit. Erről szól az egész dolog. És a világ az úgy van megcsinálva, hogy megkeményítse az embernek a szívét. Az nem úgy van megcsinálva a sátántól, hogy egyre puhább lesz a szíve. Az úgy van létrehozva, hogy egyre jobban elidegenedjen a természet fölöttitől. Elidegenedjen a természet fölötti behatásoktól, a hittől, a szeretettől, az Istennek a reménységétől. Így van megcsinálva. Ezért nem tudunk a világból semmit kapni, csak Istentől, fölülről. Visszatéve Péterhez. Azt mondja Péternek, kemény a szíved, Péter. Azért, mert itt vagyok már mennyi ideje köztetek, érdeket és csodákat teszek, semmit nem változtatok. Tudod, hogy miért? Mert a kívülről való dolog, az, ha nem megy beléd, nem lesz megváltozva belül semmi. Hallgathatsz 24 millió éven keresztül prédikációt. Hallgathatsz 24 millió éven keresztül szeretettel teljes embereknek az üzenetét Istentől. Nem fogsz megváltozni, ha kemény a szíved. Ahhoz viszont, hogy meg legyen pújítva a szíved, engedned kell, és kérned kell Istent. Kiáltanod, Istenem, vissza akarok állni arra a szintre, amit elveszített Ádám. Olyan akarok lenni, mint Jézus, aki járt a vizen. Jézus soha nem azt fogja csinálni, ha eljön hozzád, hogy valamilyen limitet ad, és érezteti, hogy ő a király, te pedig a szolga. Péter olyan szabadságot érzett Jézus mellett, hogy merte azt mondani, hogy én akarok veled járni a vizen. Ez nem egy általános tendencia volt akkoriban, és sem ma. Olyan atmoszféra volt Jézus körül, hogy az embernek vágya volt ugyanúgy követni őt. Ugyanis, hogyha te elkezdesz hitben menni, de vágya lesz az embernek, a többieknek is, hogy ugyanúgy járja, mint te. Azért, mert lát valami sikert, mondjuk jársz a vizen, és nem fulladsz bele. A családodat neveled, és nem fulladsz bele, nem válsz el. Az Isten keresed, és nem rosszabb ember leszel, szektóid, agymosott, hanem egyre jobban építője leszel a társadalomnak, a civilizációnak. Mert Isten, azt mondja Isten igéje a Róma levél 8. fejezetében, hogy az világ, a teremtett világ várja az Isten fiainak a megjelenését. Kiket vár? A fiakat várja. Nem a vallásos agymosottakat, a hibernált agyúakat, hanem azokat várja, akik mernek szabadságban élni. Melyik szabadságban? Az Isten fiainak a szabadságában, a szabadság dicsőségében. János 3.1. Ezt megmutatom neked. 1 János 3.1. 1 János 3.1. Egy nagyon komoly időszak van a szellemvilágban, az egész történelemben. Igazából új történelem kezdődik ezekben a napokban, a világban, kint. Új történelem. Új történelem van. Lezárult a 21. századnak a történelme, és egy új történelmet írunk. Néhány ember ezt észreveszi. Néhányan nem. A többség nem. 3.1. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Hogyan tudsz a bárány vére által dolgozni, ha nem hiszed el, hogy a bárány vére fiakat hoz létre? Hogyan tudsz a sátánnal szemben szállni és otthon imádkozni hittel teljesen, ha nem hiszed el, hogy Isten egy nagy szeretetet adott nekünk, az Atya, és ezáltal ez a nagy szeretet mit hoz létre? Fiakat, identitást. Na most újat mondok neked. Isten szeretete egyenlő Isten fiúság identitásával. Még egyszer. Isten szeretete, hogy Isten téged szeret, az identitást jelent. Isten, ahogyan a fiú is, nem úgy dolgozik, hogy lent tart valahol, hanem egy fiúságba emel, egy olyan fiúságba, ami a család, úgy legjobb szó, családba emelt be téged Isten. Tehát Isten szeretete soha nem tart ott, hogy ember legyél, hanem hogy isteni képességeid legyenek. A szeretet egy új dimenziójában viszlek be téged. Új kijelentés a szeretetről. Szeretet egyenlő Isten fiúság. Hogy olyan legyél, mint ő. És azt cselekedd, amit ő elvár, amit ő akar. A bárány vére által. Szereteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ez egy még magasabb szintű dimenzió, amikor majd elragadtatunk, és azt mondja Isten igéje, hogy akkor együtt leszünk vele, és isteni dicsőségben, isteni testben. Nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, tudjuk. Hasonlókká leszünk ő hozzá. Te Bibliában is ez a írva? Hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Soha ember Istent még nem látta. Aki látta, az hazudik, az biztos, ami pszichopata. Annyi bizonyos Isten senki nem látta. Senki. Az atya megkérdőjelezhetetlen szentségben van. És aki belép abba az atmoszférába, annak jaj. Csak úgy tudunk bekerülni majd Isten jelenlétébe, az atya jelenlétébe, ha ő átalakít bennünket. És ez Isten végcélja. Ez a feltámadás, az üdvösség végcélja. És most figyelj, hármas verszak. Akiben megvan ez a reménység, ő iránta. Tehát, és most mutatom az átalakítást. Ha valaki ezt hisz, ebben hisz, ezt megérti, ebben lesz kreatív hite, kreatív gondolkozása. Azt Isten átalakítja. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind, azt mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Az mind elkezd átalakulni. És a tisztaságot ne csak egy erkölcsi rituális, valamilyen erkölcsi tisztaságra gondolj, hogy akkor most ő egy szentikeleszt és kolostorba vonul. Nem erre vonatkozik csak az ige. Mert pontosan, és most elérkeztünk egy nagyon lényeges dologhoz, maga az isteni föltámadás az nem csak arról szól, hogy erkölcsileg jobb ember leszel. A föltámadás azt jelenti, hogy olyan leszel, mint Isten. Maga Isten léte nem azzal foglalkozik, csak egy életen át, amíg itt játszunk a földön. Ugye azt egy életen át kell játszani, hogy Hevesi Tamás édekli. Nem arról szól, hogy eljön gyülekezetbe, a bűnöcskékkel foglalkozunk, és aztán egyszer csak majd meghalunk, és megyünk a mennybe. Nem erről szól a szellemi élet. A szellemi élet arról szól, hogy Isten fiainak az identitásává alakul át, a belső identitásod. Arról szól a szellemi élet, hogy valami mozgatja ezt az egészet, ami bennünk él, ez az erő, és az erőnek teret adunk. Amen. Hogyha kiszabadul a szellemed vagy a szíved elnyomás alól, mi ez az elnyomás? Vallás, hitetlenség, kemény szívűség, rögeszmék, ideák, mit tudom én, micsoda. Mindenkinek megvan a maga családi háttere. Kiszabadul ebből a szellemi elnyomás alól, akkor tudsz növekedni. Amikor a szellem kijön egy inaktivitásból. Amikor elkezded használni a szívedet és a szellemedet. Erre jön a föltámadás ereje. Fölszabadultság helyett, amikor az ember nem használja, akkor fölszabadultság helyett bezárt és sötét képek vannak az ember személyiségébe. Ezeket a bezárt, sötét képeket, ezeket csak Isten szelleme tudja kiszedni. Egy pszichológus nem tudja kiszedni. Pedig már 2000 éve próbálkoznak vele. Egy pszichológus nem tud helyre tenni egy ember 100%-ig. Erre csak Isten szelleme képes. Mert Isten képűségre vagyunk megteremtve. És az Isten képűség miatt Isten nem mond le az emberről, még a bűnös emberről sem. A fogalmak maradnak. Hány egyháztag van? 20-30 éven keresztül jár a templomba vagy a gyülekezetbe. De semmi nem változik az életében. Fogalma sincs arról, hogy mi folyik körülötte. Hogy kell például kegyelemben növekedni. Nagyon egyszerű dolgokról, simple. Hogyan kell a kegyelemben növekedni? A képek nem tisztulnak le. Az én képek. A szellemi élet arról szól, hogy egy képcserét csinálsz rendszeresen. Hogy milyen kép van benned. Amilyen kép van önmagadról, odáig tudsz elmenni. Aki Isten fiúságában erős, halad abban a fiúságban. Aki az elutasítottságban van, az abban halad. Most azért, mert te megváltott, meg vagy váltva, és újjá vagy születve, ez nem jelenti azt, hogy itt ne legyen világi. Mert a szíved újjá van születve, itt meg világi vagy. Egy világrendszere használ téged, és a világrendszerét használod. Azt mondja Róma 12-ben Pál, hogy változtassátok meg az elméteket. Nem azért változtatjuk meg az elménket, hogy nagyobb teológiai tudásunk legyen. Tudod, hogy miért változtassuk meg az elménket? Hogy úgy gondolkodjunk, mint Isten. Figyelj, nem azt mondom, hogy nagyobb legyél, mint Isten, hanem úgy gondolkodj, mint Isten. Ezt meghallotta valaki? Nem azt mondom, hogy úgy gondolkodj, mint én, úgy gondolkodj, ahogyan Isten akar, hogy gondolkodjál.